Az Úr áldjon meg benneteket, örülünk, hogy ma este itt lehetünk, ma este sokan vannak itt, néhányuknak állniuk kell, és ma már három Istentől érkező szolgálataink voltak, és ha valaki ezt a szolgálatot hallgatja, talán szeretné meghallgatni a tegnap esti szolgálatot is. Ez a tényállás az én jelenlegi szolgálatommal kapcsolatosan, amit az Úr adott nekem. És különösen a prédikátoroknak meg kellene ezt hallgatniuk, mielőtt az emberek és a gyülekezetek meghallgatják. Nos, ma már beszéltünk a countdownról, azaz a visszaszámlálás kérdéséről. A gyülekezet készen áll arra, hogy elvétessen erről a földről, most pedig az ő jelenlétében való témáról szeretnénk beszélni, hogy mennyire hálásak vagyunk Istennek, hogy abban a kiváltságban lett részünk, hogy az ő jelenlétében jöhetünk. Először is szeretném, ha elolvasnátok velem együtt az Ézsás próféta 6. fejezetéből, mindannyian ismerjük a szövegszakaszt, és tudjuk, Ézsás volt az egyik fő próféta, korának egyik nagy prófétája. Ő úgy fejezte be az ő életét, hogy szétfűrészelték, és ő bizonyságot tett, miközben Isten ereje fenntartotta. Ézsaiás 6. fejezete az 5. verssel kezdve. Akkor felkiáltottam, jaj nekem! Talán mégis az első verssel kellene kezdenem, bocsássatok, megkérem, talán olvassunk az elsőtől körülbelül a 8. versig. Az Uzziás király halálának évében láttam a mindenható urat, amint egy magas és fennkölt trónon ült, miközben a szegélyei betöltötték a szentét. A szeráfok álltak fölötte, mindegyiküknek közülük 6 szárnya volt, ebből 2-vel eltakart az arcát, 2-vel a lábát, és 2-vel repült. És az egyik folyton ezeket a szavakat kiáltozta a másiknak, szent, 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 szent a seregek ura. Az egész föld telve van az ő dicsőségével. Ennél fogva hangos kiáltásuktól megremegtek a küszöbök alapjai, és a ház pedig megtelt füsttel. Ekkor felkiáltottam, jaj nekem, elveszett vagyok, mert egy olyan ember vagyok, akinek tisztátalan ajkai vannak, és egy olyan nép között lakom, amelynek úgy szintén tisztátalan ajkai vannak. És most láttam a királyt, a seregek urát a saját szemeimmel. De egy szeráf felém repült, és a kezében egy égő szenet tartott, amelyet egy fogóval vett le az oltár tetejéről. Azzal megérintette a számat, és ezt mondta, íme miután ez a szén megérintette az ajkadat, eltávozott a vétséget tőled, és eltöröltetett a te bűnöd. Ekkor hallottam a mindenható hangját, amint azt mondja, kit küldjek el, és ki lesz, ami küldöttünk. Én azt válaszoltam, itt vagyok, küldjen engem. Legyen, hogy az Úr megáldja az ő szavát, mármint úgy értem, ez a Szentírás egyik legmegrendítőbb szövegrésze. Isten jelenlétében az emberek felismerik, hogy bűnösök. Lehet, hogy nagyon jól érezzük magunkat, amikor itt vagy amott vagyunk, és azt hisszük, hogy jó emberek is vagyunk, de amikor Isten jelenlétébe kerülünk, akkor látjuk, hogy milyen kicsinyek vagyunk igazából. Nemrégiben ott álltam az egyik barátommal, akit Krisztushoz vezettem, Bert Karl, ott New Hampshire-ben az egyik barátommal, aki velem együtt vadászik, és elmentünk oda, hogy megnézzük a vízeséseket, az egy elképesztő dolog volt. Messze le kellett térnünk az útról, és láttuk a zöld, kék vizet, ahogyan kiáramlik, és a sziklákról lezúdul. És ő azt mondja nekem, ó, Billy, itt az ember nagyon kicsinyek érezheti magát. És rámutatott az ujjával körülbelül fél centire, és arra gondolt, hogy itt látja Isten teremtését, és olyan kicsinyek érzi magát. És az az ember, aki megírta az éneket, hogy mi nagy vagy te, milyen nagy vagy te, vagy amikor valaki felnéz a csillagokra, és egyszer, amikor Fred testvér, Woods testvér és McKennell testvér ott voltak Arizonába, megpróbáltuk megállapítani és megmondani, hogy az egyik csillag milyen közel van a másikhoz, és milyen messze vannak egymástól, vagy tőlünk, és ennél fogva arra gondoltunk, hogy milyen közel lehetnek egymáshoz is. Aztán azt kellett mondanunk, hogy talán ezek a csillagok távolabb vannak egymástól, mint mi tőlük. És akkor felismerjük, hogy milyen kicsinyek is vagyunk, és rájövünk, hogy mi nagy ő, milyen nagy ő, és hogy mégis be tudunk lépni az ő jelenlétébe. Nos, az emberekre már mindig is kihatással volt, amikor Isten jelenlétébe kerültek, vagy léptek. Én láttam a szolgálatomban, a szolgálatom azon idején, amikor látjátok, hogy Isten jelenléte leereszkedik a helyszínre, úgy, hogy az ember felismeri, és ennél fogva az élete feltárul, és a bűnei megnevezésre kerülnek, és az erkölcstelen cselekedetei feltárulnak, micsoda szent tisztelet szállja meg őket. Néhányan elájultak, mások összeestek, megint mások az oltárhoz rohantok, és kegyelemért könyörögtek hozzá, mielőtt rájuk került volna a sor. Valahogy van valami benne, amikor az Isten az ember jelenléti, amikor az ember Isten jelenlétébe kerül. Ő az, aki kiváltja a dolgokat, hogy megtörténjenek. Én láttam már embereket, amint hortágyon, rúdakon hozták be őket. Hirtelen, most Mexikóra gondolok, amikor az ottani spanyol angya, vagy mexikói anya ott, behozta a gyermeket, aki meg volt halva. Sok ezren látták, hogy ez a gyermek hogyan kelt életre. Talán 50 vagy akár 70 ezeren is voltak, akik össze voltak gyűlve, és akik látták, hogy ez a gyermek miként lett életre keltetve. Sokan elájultak, mások felemelték a kezüket, és hálát adtak Istennek. Ők felismerték, egy emberi lény nem képes ezt megtenni. Ők Isten jelenlétében kerültek, és felismerték, aki egyedül képes ilyen dolgokat véghez vinni. Hallottam isteni embereket már beszélni is. Az lett mondva Charles Finney-ről, hogy egy nagyon alacsony ember volt, aki soha nem nyomott többet 110 fontnál, de mégis erőteljesen tudott beszélni. És egy napon kipróbálta egy épület akusztikáját, akkoriban még nem volt hangos nem voltak hangos beszélő rendszerek, akkor éppen egy férfi javításokat végzett a galérián, az emelvényen. Amikor látta, hogy emberek jönnek be, nagyon csendben maradt, oda fent maradt a galérián, és Mr. Finn felment oda, az ébredési összejövetel előtt, hogy megmintázza a termet és az akusztikát, és hogy milyen a hangzása. Aztán felment a szószékre, és azt kiáltotta, tartsatok bűnbánatot, vagy elvesztek. És ez olyan benyomással volt erre az emberre ott fenn, hogy leesett a galériáról a padlóra, és kiáltozott, olyan erőteljesen prédikált Bostonban. Mert egyetlen templom sem tudta befogadni a tömegeit, a látogatóit. Olyan erőteljesen beszélt, úgy jellemezte a poklot, amikor utalással volt rá, hogy az emberek ennél fogva összeestek, mászok, és tesszük az utcák. Az utcán is felkiáltottak Isten jelenlétében. Egy hatalmas erejű prédikátor volt. Azok az íge híretük, akik képesek ilyen módon hirdetni az ígét, lehozzák Isten jelenlétét a gyülekezetre. Máskülönben az emberek nem fogják felismerni Isten jelenlétét. Nos, amikor az első ember mihelyt vétkezett, mihelyt rosszat tett, be kellett volna jönnie, be kellett volna kerüljön Isten jelenlétébe, de képtelen volt ezt megtenni. Ő inkább elrejtőzött, el kellett rejtőznie, és fügefalevelekkel próbált eltakarni önmagát, mert tisztában volt azzal, hogy Isten jelenlétében, aki mindent teremtett, nem tud megállni így. Ez volt az első ember reakciója, ahogyan reagált az első bűnt követően. A bűn bekerült az ő életébe. Nos, megpróbálta elrejteni magát. Látjátok, a bűnnek akkor még nem volt akkora hatalma, még nem vert gyökeret úgy, mint most az emberekben. Az ember félt belépni az ő teremtőjének jelenlétébe. Nem akart eljönni, amíg az Úristen nem hívja elő őt. Visszatérhetnénk és végigmehetünk az első Mózes 17-től a harmadik versig, amikor Ábrahám, ez a pátriárka belépett Isten jelenlétébe, és az Úr beszélt hozzá, kinyilatkoztatta magát neki, mint a mindenható Isten, amikor Ábrahám arcra borult. Istennek ez a nagyszerű szolgája nem tudott megállni Isten jelenlétében, annak ellenére, hogy már 25 éven át hűségesen szolgálta őt. De amikor Isten megjelent az ő jelenlétében, összeesett, mert nem tudott megállni Isten jelenlétében. A második Mózes 3-ban azt találjuk, hogy Mózes Isten nagy szolgája és prófétája, amikor ott volt a pusztában, vagy még mielőtt kijött volna, ő egy céllal született, már az anyja méhétől fogva arra rendeltetett, hogy proféta legyen. Nos, megpróbálta kiképzéssel, mindennel megpróbálta megszabadítani az ő népét, mert megértette, vagy felfogta azt, hogy erre rendeltetett, de a teológiai kiképzés nem használt neki. Nagyon tanult volt, sőt, még az egyiptomiakat is bölcsességre tudta tanítani. Tisztában volt azzal, hogy mi a nyitja valaminek. Ismerte a Szentírás altól cették, ismerte az Isten által adott ígéreteket, de mindez csak az eszével egészen addig. Nagyszerű katonai ember volt, de egy napon ott a pusztában, amikor Isten jelenlétébe került, levetette a cipőjét, mert tisztában volt, hogy Szentföldön áll. Ennek a kihatását nem tudta elviselni, amikor Isten jelenlétében állt. Ábrahámhoz hasonlóan arcra borult Isten jelenlétében. A második Mózes 19:19-ben, amikor Isten választott népe már kijött, és tudjuk, hogy Ábrahámon, Izsákon és Jákobon keresztül, majd a pátriárkákon keresztül, és évek teltek el, de ők szent emberek voltak, nagy emberek, választott nép, egy megszentelt nép az Úr számára. Egész életükben Isten szolgálták, és egy napon Isten azt mondja neki, gyűjtsd össze Izraelt, és én szólni fogok hozzájuk. És akkor, amikor Isten leszállt a Sinai hegyre, és az egész hegy tűzben égett, és füst szállt fel, mint egy nagy kemencéből, és Isten hangja olyan volt, mint a mennydörgés, és akkor a nép azt mondja, hadd beszéljen Mózes, de ne Isten, különben meg kell halnunk. Amikor az emberek Isten jelenlétében kerülnek, rádöbbennek, felismerik azt, hogy bűnösök. Noha mindannyian a törvény szerint körül voltak metélve, megtartották a parancsolatokat, de amikor Isten beszélt hozzájuk, és ők az ő jelenlétében voltak, rájöttek, vagy felismerték, hogy nem tudtak helytállni, nem tudták elviselni. Valami hiányzott, valahogy nem tudták kibírni az ő behatását. Úgyhogy inkább azt mondták, hadd beszéljen Mózes, és ne Isten, mert ha Isten továbbra is beszél, mindnyájunknak meg kell halnunk. Hadd beszéljen Mózes tovább. A Lukács 5:8-ban van leírva, amikor Péter, amikor ő, aki amúgy is olyan makacs volt, és nagy befolyással bíró ember, és ahogy ma megértjük, jó tekintélye is volt, akkor ismert halász embere volt, de amikor látta Isten csodáját, amit egy egyszerű ember tett, legalábbis így nézett ki, de ő tudta, hogy ez több most, mint egy ember. Több kell legyen, aki ezt a sok halat a hálójába beleterelte, mert ugye egész éjjel haláztak, és nem fogtak semmit, de aztán hallotta, hogy fel van szólítva, dobt ki a hálót jobb oldalra, és akkor már sok halat fogtak, és ennél fogva észrevette, és felismerte, hogy ő egy bűnös ember, és így szólt, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ki volt az, aki ezt mondta? Péter mondta ezt az Úr színe előtt, az ő jelenlétében, és könyörgött az Úrnak, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, bűnös vagyok. Ábrahám ugyanígy felismerte önmagát, Ádám ugyanígy felismerte önmagát, voltak éppen Istennek minden fiai, Mózes ugyanígy felismerte önmagát, Izrael, mint nemzet, mint gyülekezet, felismerte önmagát bűnösnek, menj el tőlem, távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. Még meg sem próbált azt mondani, hogy méltó vagyok és szent vagyok, bűnös vagyok, azt mondták egyszerűen. És egy szép napon egy farizeus minden tudásával együtt, hiszen mégis Gamáliel lábainál ült, és ott tanult, a neve Tarzus, és Saul volt, akit mi Pál néven ismerünk, a végsőkig egy vallásos ember volt. Ő volt a farizeusok farizeusa, és a héberek hébere. Egy jól ismert ember volt, tudós, okos, bölcs, iskolázott, és gyermekkorától fogva Istent akarta szolgálni, mindenestől fogva. Csak hogy egy szép napon a Damaszkusba vezető úton leszállt rá a tűzoszlop, ő pedig arcra esett, a porba hullott és felkiáltott, Uram, ki vagy te, mit tegyek? Ez volt az a pillanat, amikor az ő minden nagyszerű képzettsége, minden teológiá, minden iskolai végzettsége már semmit sem jelentett. Amikor így az Úr jelenlétébe került, az ő szín előtt állt. Ma azt akarom ezzel itt mondani, lehet, hogy különböző jellegű kitüntetésekkel rendelkeztek, lehet, hogy gyermekkorotok óta gyülekezetekbe jártok, lehet, hogy minden vallásos tevékenységet elvégeztetek rajta veletek. Én azt mondom nektek, hogy Isten jelenlétében fel fogjátok ismerni, hogy kik is vagytok valójában. Ő felismerte, hogy helytelenül cselekedett, és a földre zuhant, és az őt erő, befolyása és hatalma alatt. És felismerte, tisztában volt azzal, hogy ugyanazzal az Istennel volt dolga, az Úrral, akit üldözött, aki ellen fellépett, aki előtt meg kellett volna hajolnia, és le kellett volna borulnia. Most Isten jelenlétébe került, látta a tűzoszlopot. Mi volt a helyzet Jánossal, aki kinyilatkoztatásokat kapott, amikor látomásokat látott, hallotta, hogy egy hang szól hozzá, és megfordult, hogy lássa a hangot, és 7 aranygyertyatartót is látott, és állt a 7 mennyi aranygyertya közepén egy. A haja fehér volt, mint a gyapjú, a szemei, mint a tűzlángjai, a lábai, mint a tűzoszlopok, és a mellén aranyövvel volt körülövezve. És amikor ez a János, aki mégis azelőtt Krisztussal járt még, aki az ő mellére támaszkodott, és aki mindezeket a dolgokat látta és hallotta, és ez a János, aki Jézussal járt, ugyebár azelőtt, vele beszélgetett, vele evett, vele egy helyen aludt, amikor most ott látta őt az ő megdicsőlt állapotában, összeesett, mint egy halott. Ugyanaz az ember, gondoljatok bele, mi eljöhetünk a gyülekezetbe, dicsérhetjük Istent, de testvér, amikor meglátod őt jönni, valami más lesz a helyzet velünk. Azt gondolhatjuk magunkról, hogy mindent megtettünk, befizettük a tízedet, adakoztunk, eljöttünk az Isten tiszteletre, és ismerjük az összes, de amikor meglátjátok őt, minden meg. Fordul a helyzet, minden más lesz. Igenis, ez meg fog történni. Ez a nagyszerű ember János. Egy ilyen ember, a Biblia azt mondja róla itt a Jelenések 1:7. verse, hogy úgy összeesett a lábai előtt, mintha meghalt volna. Miután 3,5 évig közösségben volt Krisztussal, és a levelek egyik írója is volt, és vele együtt ült az asztalnál, vele együtt egy helyen aludt, közösségben volt vele, elkísérte őt, bárhova is ment, és most, ahogy meglátta őt megint, az élet eltávozott tőle, belőle úgy összeesett, mintha halott lett volna a földön. Már most itt látjuk Ézsaiást ebben a fejezetben, ahogy olvastuk, ez a nagy, hatalmas proféta, a Biblia egyik legnagyobb profétája egyáltalán. A Bibliában 66 könyv van, és Ézsaiás 66 fejezete van. Ézsaiás elkezdi az ő könyvét a kezdettel, mintha Mózessel kezdeni, és a közepén pedig az új szövetséggel kezdi, és a végén pedig a 1000 éves királyságról beszél. Látjátok, milyen tökéletes. Ézsaiás volt az egyik fő proféta. de ő megbízott Uziásban, az akkori királyban támaszkodott, és valóban ő egy jó ember volt, és egy igazságos is volt a király. Ez egy jó király volt, és felismerte, hogy ki is volt Ézsaiás. És Ézsaiás látomásokat látott, egy proféta volt, hirdette az ígét, prédikátor volt, egy szent ember volt, de egy napon ott a templomban révületbe esett, és látta Isten dicsőségét, látta az angyalokat szárnyakkal, amint az arcaikat befedik, szárnyakkal, amint a lábaikat betakarják, és a továbbiakkal repültek, és azt kiáltották, szent, szent a seregek ura. A próféta felismerte, én semmi vagyok. Azt mondta, jaj nekem, én egy tisztátalan ajkú ember vagyok. Egy próféta, a Biblia egyik leghatalmasabb prófétája, azt mondja, egy tisztátalan ajkú ember vagyok, és egy tisztátalan ajkú nép között lakom. Jaj nekem, elveszett vagyok, mert láttam az Isten dicsőségét. És amikor az angyalok így kiáltottak, szent, szent az ajtófélfák, megrázkódtak, megrendültek és megremegtek, de eljön az az idő még, amikor nem csak a templom ajtófélfái, hanem az egész föld meg fog rázkódni, és a hegyek megremegnek, és azt mondják majd, rejtsetek el minket annak haragjától, aki a trónon ül. Ez egy borzalmas idő lesz. Bűnös barátom, kérlek, tedd próbára magad, itt az ideje. Nos, Ézsaiás azt mondta, én egy tisztátalan ajkú ember vagyok, de aki tisztátalan ajkú nép között lakom, és úgy értem, ezeknek az embereknek is tisztátalan ajkuk van. És ha ilyen szent emberek, akik ebben a helyzetben felismerték maguk az állapotokat, a bűnös állapotokat Isten színe előtt, hol maradnak akkor a bűnösök és az istentelenek azon a napon? Mit fognak tenni azok az emberek, akik az összejöveteleken ültek? Mit fognak tenni azok, akik látták Isten hatalmát, akik hallották a countdown-t, a visszaszámlálást, és akik látták Istent megnyilvánulni, és minden kétséget kizáróan a Szentírás minden tekintetében beteljesedik, és megpróbálnak a mennybe jutni anélkül, hogy újra születnének, és anélkül, hogy megkapták volna a Szent Szellem keresztségét. Már most, ha az igaz is alig, ha üdvözül, alig-alig áll meg, akkor hol maradnak az istentelenek és a bűnösök? Hol fogtok tudni megállni? Amikor látjuk Istent az ő kibontakozásában, és látjuk Isten dicsőségét, és ti tovább mentek? Már most, ha a próféta és mások felkiáltották, bűnös vagyok. Ha felkiáltottak és leborultak, és azt mondták, én egy tisztátalan ajkú ember vagyok. Mi lesz velünk? És mi lesz azok, akik még a bűneit meg sem akarják vallani, azzal az ifjúsággal, akik nem vallják meg az ő bűneiket. És mi lesz azokkal, akik azt hiszik, hogy többet tudnak Isten teremtéséről, mint maga a teremtő? Mi lesz azzal, aki egész életében megpróbálta megcáfolni az és ellent mondani Istennek? Mi fog történni vele? Ez az evangelizálás, ez az ideje annak, amikor az emberek fel kell, hogy legyenek rázva. Ez az az idő, amelyről Isten beszélt, akkor azt mondta, hogy a Sinai hegyet megrázza, és most újra megrázza. Ő mindent meg fog rázni, amit meg lehet mozdítani. De nézzétek, mit mond az írás, hogy egy rendíthetetlen királyságot fogunk átmenni, így van megírva. Halleluja! Mindent, amit meg lehet mozdítani, meg lesz remegtetve. Az egek megrendülnek, a föld az ég, és a föld elmúlik, de Isten ígéje nem múlik el, mert erre a sziklára építem fel az én gyülekezetemet, és a pokol kapuja nem győzik le azt. Minden, ami megrendülhet, meg fog rendülni, de mi egy olyan országot kapunk, amit Isten ígéje ígért nekünk, és ez nem rendülhet meg. Amen. Ó, milyen csodálatos! Egy olyan országot kapunk, amelyet nem lehet elmozdítani, az mozdíthatatlan. Ezt már Pál apostol a zsidókhoz írt levelek szerzője kijelentette. Micsoda idő ez? Nézzétek, még mi magunk is láttuk Isten dicsőségét, természetesen, hogy láttuk. Láttuk ezt. Ugyanúgy láttuk, ahogy Ábrahám is látta. Ugyanúgy láttuk, mint Mózes is látta. Ugyanazt a tűzoszlopot, ugyanaz az Isten hatóerejét, ugyanazt a Krisztust, aki most az utolsó napokban nyilvánvalóvá tette és kinyilatkoztatta magát. Hogyan jöhetnénk és vehetnénk félvárra a dolgokat? Hogyan ragaszkodhatnánk még mindig ezek az emberi jogszabályokhoz és felekezetekhez, és egy időben Isten szavához is? Mi lesz velünk azon a napon? Mit fogunk tenni, miután megláttuk Isten dicsőségét? Egyesek itt állnak, nevetnek, gúnyolódnak rajta, mások azt mondják, ez fanatizmus, mások mondják, ez telepátia, megint mások azt mondják, ez Belzebub, és különféleképpen megnevezik ezt, és ahogy a régi közmondás mondja, a bolondok oda mennek, ahova az angyalok félnek oda is lépni. A bolond azt mondja a szívében, hogy nincs Isten. Noha látják, hogy Isten olyan tökéletesen kinyilatkoztatja magát az ő ígéje szerint, és aztán átsiklanak felette, bizonyára ezek a bolondok. Mert Isten az ő ígéjében van, és az ő ígéje mindig világos és egyértelmű azok számára, akik befogadják. Mi lesz majd akkor, amikor ezeknek az embereknek feleletet kell adniuk, akik elmentek mellette, nem vették figyelembe? Borzalmas lesz az istentelenek számára. Ó, bűnösök, tartsatok bűnbánatot, nézzétek a bűnös, aki bűnbánatot tart, tudja, hogy fel lett ajánlva helyette egy véres áldozat, és ez vigaszt nyújt nekünk. Én láttam az Isten dicsőségét, éreztem az ő hatalmát, ismerem az ő kezének érintését, tisztában vagyok azzal, hogy ő az Isten. Én tudom, hogy minden rendben van velem, de én tudom, hogy ő az, aki kiáll érettem, és azt mondja, atyám, minden bűnét rám hárítottad, és most már szabadon járulhatok a kegyelem trónjához, mivel én tudom, hogy egyedül az ő kegyelm és irgalmassága az, hogy hozzájárulhattam. Ez az, amit én tudok. Nem az általam tett cselekedetek tettén vagy más dolgok által, hanem az ő kegyelme által. Már a költő azt mondta, vagy hangoztatta, milyen édes ez a hang, megmentett engem, egy ilyen nyomorultat, mint én, egykor vak voltam, most látok. Hogyan kerülhettem? Te a mennyben, nem volt arra lehetőség, de valaki útat tört, útat egyengedett. Az, aki maga az út, és hogyan jutunk el oda? Egy szellem által, az ő szellem által egy testbe keresztelkedünk, és ez a test fel lesz ámasztva az egész földön, és fel lesz vétetve ezekben az utolsó napokban. Amen. Természetesen, hogy azoknak, akik bűnbánatot tartottak, azoknak nem kell aggódniuk. Nos, amikor belépünk az ő jelenlétébe, és tudatában vagyunk annak, hogy az ő jelenlétében vagyunk, akkor látjuk őt, azt, amit tesz, amit tett, amikor a földön volt. Nézzétek, hogyan ismeritek fel a fát? A gyümölcséről. Miről ismeritek fel az igazi gyülekezetet? A gyümölcséről. Jézus azt mondta, aki hisz én bennem, az megteszi azokat a cselekedeteket, amelyet én tettem. És azt is mondja azokat, akik hisznek, ezek a jelek fognak követni. Figyeljetek, ő nem azt mondta, hogy építsünk felekezeteket. Ő nem mondta, hogy állítsunk fel hitszabályokat. Nem, éppen ellenkezőleg. Ő figyelmeztetett minket, és ezt mondja, hogy aki elvesz vagy hozzátesz, annak a része elvétetik az életfájáról. Lássátok, ezeket a dolgokat nem szabad tennünk, hanem meg kell maradnunk az ő szavában, és ha valaki Istentől lett elküldve, akkor megmarad az ígében, mert Isten csak az ígével tud megmaradni. Ő megmarad a szavával. És amikor mi az ő jelenlétébe kerülünk, és bárki legyen az, aki az ő jelenlétébe kerül, az örökre megváltozik. Többé nem ismeritek fel azt az embert. Látjátok, vannak olyanok, akik Isten jelenlétébe kerülnek, és mégis vannak, akik nem törődnek vele. Ilyenek is vannak. Ők nem lettek elrendeltetve az örök életre. De ha valaki az örök életre rendeltetett és belép az ő jelenlétébe, átalakul. Nézzétek meg a samáriai rossz hírben lévő paráznát. Egy rossz lelki és testi állapotban is volt. De amikor meglátta és megszólította őt, és akkor azt mondta, azt tudjuk, hogy amikor a Mesiás eljön, ő mindnyájunknak, mindannyiunkat szembesíteni fog ezzel, hogy kik vagyunk. De ki vagy te? És ő azt mondja, én vagyok az, aki hozzád beszélek. És neki már nem volt több kérdése, mert tisztában volt vele, hogy most már rajtam van a felelősség. Isten jelenlétébe kerültem, az a felelősség, hogy ezt másoknak elmondjam. Halleluja! Pontosan így van. Minden ember, aki Isten jelenlétébe kerül, felelős Isten előtt azért, hogy attól a perctől kezdve másoknak is beszéljen róla. Látjátok Ábrahámot, látjátok Mózes, látjátok Pétert, látjátok Pált. Abban a pillanatban, amikor Isten jelenlétébe kerültek, felismerték önmagukat, illetve a bűnös állapotokat, és a bizonyságtételüket életükkel pecsételték meg. Nézzétek meg az asszony, bement a városba, és azt mondta, jöhetek, nézzétek meg magatoknak, hogy kire találtam, vajon nem ő a Mesiás? Az asszony nem tudta megtagadni, az írás szerintik volt minden. Nézzétek, ha nekünk van egy felelősségünk, hadd mondjuk el másoknak, Pál, Péter, ezek mindannyian, miután látták, hallották, amit hallottak, és az ő jelenlétébe kerültek, felelősség vagytok az üzenetét, hogy elmondjátok másoknak. Nem ülhettek tovább csendben kézzel az öletekbe. Nem, ezt kell vinnetek másokhoz. Egy öreg testvérnőre gondolok, aki itt volt, Snelling testvér édesanyja, és ő volt az, aki mindig énekelt. Éppen csak, hogy visszajöttem, oda-oda járkáltam, leültem, és újra járkálni kezdtem, hogy elmondjam, mivel van telve a szívem. Aztán eszembe jut még egy Louisville-i néger gyülekezet, és ott énekeltek a király magaslatos útját járom. Én mondom nektek, ha megtaláltátok Krisztust, nem tudtok tovább nyugton maradni. Egy átalakult embert lettetek. Erről tanúságot kell tennetek. Nézzétek! Mert amikor a fény és a fény összetalálkozik, egymással ragyogóvá válik. Amikor az égő összekapcsolódik az elektromossággal, akkor fénynek kell megjelennie. Semmi sem állíthatja meg a fény, hogy a fény előjön. Ennek meg kell jelennie. És amennyiben egy férfi vagy egy nő eleve elrendeltetett az örök életre, és ők látják, hogy Isten elektromossága, az ő áradata honnan és hogyan jön, bekapcsolódnak abba, akkor fény lesz belőle. Lehet, hogy nincs 500 wattatok, lehet, hogy csak 10 wattatok van, de hadd ragyogjon a fény, amivel meglettetek ajándékozva. Adjátok a világosságot tovább, és hadd ragyogjon, hadd világítson az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiket, és dicsőítsék a mennyei atyát. Természetesen, amikor egy ember kapcsolatba kerül Istennel, felismeri, hogy önmaga nem jó. De hogyan is léphetne valaki az ő jelenlétébe, és mondhatna, hogy én olyan vagyok, azt tettem, miközben ő maga egy semmiség. Kezdettől fogva egyáltalán semmi. Egy nap Memphisben voltam, Tennessee államban, és Davis testvérnek volt egy ébredési összejövetele ott, és együtt voltunk, és elmentünk egy koloszeumba, vagy egy művészeti galériába. És ott különböző dolgokat állítottak ki a világ minden tájáról, és akkor volt ott egy olyan bizonyos dolog, kiderítették, vagy megállapították, hogy egy embernek mennyi az értéke, és hallatta át, hogy egy ember összértéke 84 cent. Összeszámolták a test összetételét, mindazt, ami egy embernek az eredménye, és akkor alatta az állt, hogy 84 cent. Emberek álltak mellettünk, és azt mondták egymásnak, egyik másnak, Jim, voltak éppen nekünk semmi értékünk nincsen, mi az a 84 cent? Én meg azt mondtam, figyeljetek, amennyiben meglettetek váltva Isten ereje által, akkor nagyon sokat értek. Tudjátok, az embereknek felelősség van abban, hogy ezt elmondják másoknak. Én fiatalon kezdtem, és egész életemet ezzel töltöttem, és ha 10 000 életem lenne, én mindig is elmondanám az embereknek, mert ez a legnagyobb dolog az életünkben. Ha elolvassátok az Ezékiel 33-at, ott egy őrszemről van szó, aki az őrtoronyban ül, és ez az ember felelős az egész városért. Amen. Szóval ez az őrszem felügyeli a ti szellemi felelősségeteket. Ennek az őrszemnek egy képzett embernek kellett lennie. Tudnia kellett, hogy mit csinál, mert minden távolságból, amennyire csak belátta, fel kellett ismernie az ellenséget, és fel kellett ismernie azokat az ő felvonulásokról, a színükről, arról, ahogy közeledtek, voltak éppen mindenről, amennyire az emberi szem látta, és ez az őrszem mindig a legmagasabb ponton volt, magasabban, mint az összes többi, és Isten megkövetelte tőle a számadást. Őrszem, hány óra van az éjszakában? Halleluja! Így van ez Isten őrzőivel is. Ők kilettek képezve, gyakorlatilag az ígében. Ha felmerül valami olyan dolog, ami nem a Szentírás szerinti, való, figyelmeztetik a gyülekezetüket, és minden, ami nem a Szentírás szerint való, ami nem Istentől való, mint például a tánc és az összes ehhez hasonló rendezvények a mai gyülekezetekben, felekezeti gyülekezetekben, az helytelen. A felekezeti gyülekezetekben különböző játékokat vezettek be, kártyajátékokat és egyéb játékokat. Egy valóságos őrálló, aki egyszer már Isten jelenlétében volt, az fel fog szólalni ez ellen, és rendre fogja utasítani őket. Értitek? Neki magasabban kellett lennie, mint az egész gyülekezetnek, hogy képes legyen felmenni, hogy messzire lásson, hogy aztán választ tudjon adni a nyájnak. Istennek egy embere, aki Isten jelenlétében áll, az tudja, hogy Isten megtartja az ő szavát, és bizonyságot tesz. És ha ő megtesz mindezt, ami meg kell tenni, akkor Isten megteszi a többit. Nem számít, hogy a szervezetek mit tesznek. Ő tudja és le fogja sújtani az ellenséget. Amen. Ő tisztában van azzal, hogy mit kell mondani a gyülekezetnek, egy igazi őrszemnek. Amikor megvallottuk, az ő jelenlétében voltunk, és bűnbánatot tartottunk, és bűneinket eltörölte, még az ő emlékezetéből is. Csak Isten képes erre, ezt megtegye. Ha bármi rosszat is tesztek ellenem, én megbocsátok nektek, de emlékszek még rá. Ha én teszek nektek valamit, ti is megbocsátotok nekem, de nem felejtitek el a dolgot. De Isten képes megbocsájtani és elfelejteni. Gondoljatok csak bele. Ő már nem gondol vissza rá. Amen. Ettől annyira jól érzem magam. Isten már nem gondol vissza rá. Annak vége, soha többé nem gondol rá. Ó, csak Istennek van meg ez a tulajdonsága. Ő kitörölte, mégpedig úgy, hogy nem létezik többé. Ez az, amit ti nem tudtok, és én sem tudok. Mert mi gondolunk a dolgokra, de ő végtelen, Isten. Ő teljesen el tudja felejteni, hogy egyáltalán történt is valami valahol. Amen. Egy fiatal hölgy, aki egy vidéki közösségből származott, és az apja egy régi módi ember volt, aki szeretett újongani és dicsérni Istent, és elment vagy elköltözött a városba, és aztán csatlakozott a városi nőkhöz, a közösségből származó hölgyekhez, és ez az ember nem tudott mást, csak reggelizni, Bibliát olvasni, imádkozni, sírni, magasztalni, dicsőíteni, és ennél fogva mindig is tetrekész volt, sőt, néha, amikor nem tudott aludni, akkor olvasott, aztán felállt és felkiáltott, hogy dicsőség Istennek, halleluja, magasztalva legyen Isten, néha elég erősen dobbantott még a lábával is, és aztán elérkezett az a nap, amikor ez a fiatal hölgy te a délután tartott a közösség nőtagjaival. És most már nem tudta, hogy mit kezdjen az apjával. Végül is az apja volt, és úgy döntött, hogy felviszi a lakásban az első emeletre. És akkor azt mondta, apám, de hiszen nem akarsz te is ott lenni, ahol az összes asszonyok vannak. Nem, nem szeretnék ott lenni, mondja a nagy tata. És akkor azt mondja, figyelj, nekünk most van itt egy kis imaóránk, miért nem mész te fel az emeletre? Erről azt mondja, persze, hogy megtehetem. Mire a fiatal, hogy azt mondja, itt adok neked egy könyvet, olvasd el, a földrajzról szól. Aztán elvette tőle persze a Bibliát, és azt mondja, ma nincs szükséged a Bibliára, olvasd csak ezt a könyvet. Ennél fogva azt gondolta, akkor legalább csendben lesz, mert amikor a Bibliát olvassa, mindig hangoskodik, és újonkásban tör ki odafent. És ő ezt nem akarta ennyi nő jelenlétében. És azt mondja neki, apám, ez a könyv megismerteti veled a teljes igazságot az egész világról. Csak annyit kell tenned, hogy elolvassad és csendben maradj. És ő azt mondja neki, igenis, hagyatkozz rá, biztos lehetsz benne, ne aggódj, én majd felmegyek, és ők beszélgettek egymás között a tea délután, és beszélgettek erről is, arról is, először is átvettek mindent, mindenkiről volt valami mondani valójuk, és így tovább. És egyszer csak a nagytata elkezd ujongani, tette úgy, hogy a mennyezet kezdett bomlani, és a lábával is úgy dobogott, és folytonosan ezt kiáltotta: dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek. És az asszonyok egymásra néznek, és azt mondja: mi folyik itt? És a férfi lejön a lépcsőt, amilyen gyorsan csak tud, és a fia tőle, hogy azt mondja neki: apám, én adtam neked egy könyvet a földrajzról, mi bajod most? Igen, mondja tata, éppen azt olvastam itt a könyvben, amit adtál nekem, hogy vannak olyan helyek a tengerben, ahol nem lehet a földig eljutni, határtalan. Majd azt mondja erre: dicsőség Istennek, most már tudom, hogy ez mit jelent számomra, mivel az Úr odavetette a bűneimet a tengerbe, ahol a legmélyebb, ahol nincs fenék, ahol eltűntek egyszer s mindenkorra, és újra elkezdett dicsérni és magasztalni az Urat. És látjátok, így van ez. Isten elvetette a mi bűneinket a feledés tengerébe. Azok soha nem is szerepeltek előtte. Ó, milyen csodálatos! És akkor mi ott állunk Isten színe előtt, az ő jelenlétében Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal, ugyanolyan szentül, mint amilyen ő. Hiszen ő nem abban a megterhelt állapotomban lát engem, ahogy oda megyek, nem, ő a saját fiát látja, de hiszen engem nem is láthat, mert én az ő fiában el vagyok rejtve. Ő csak a fiát látja. Hát nem csodálatos dolog ez? Így aztán nem kell többi a bűnre még gondolnotok sem. Minden a vér alá került. Nem kell többi aggódnotok. Ez ki lett véve Isten figyelméből, az ő emlékezetéből. Ő már nem gondol rá. Ézsaiás, a hatalmas próféta, megvallotta a saját bűneit, és azt mondja: jaj nekem, mert tisztátalan ajkú ember vagyok. Egy próféta, egy tisztátalan ajkú ember mégis. És az közösségem, vagy gyülekezetem is tisztátalan. Az emberek, akiknek prédikáltam, tisztátalanok. Én is tisztátalan vagyok, és jaj nekem! De most meglátta az angyalokat, és azok azt kiáltották: szent, szent. És látta, amint az ő ruhájának a szegélye betölti az egész helyiséget. És angyalok, akik nem tudják, hogy mi a bűn, és ott az Isten színe előtt, az ő jelenlétében, két szárnyukkal eltakarták az arcukat, és ezt kiáltották: szent, 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 szent a seregek ura, Cevaut. Ó, akkor biztosan nem éreznétek szentnek magatokat. Nos, milyen álláspontot foglalt Ézsaiás? Azt mondja: jaj nekem, én elvesztem. És amikor bevallotta a bűneit, az angyal oda lépett hozzá, fogta a fogót, és vett egy darab szenet, és a szén, a szellem és a tűz keresztségét jelképezte. És amikor megérintette ezzel az ajkát, azt mondta: most már tiszta vagy. És olyan volt ez, mintha az idő függönye elhúzódott vala, és hallotta a hangot: ki megy el helyettünk a nevünkben, ki lesz a mi hírnökünk. És akkor a válasz: itt vagyok én, küldj el engemet. Isten jelenlétében volt, megvallotta a bűnét, meg lett tisztítva a bűnétől, és készen állt a szolgálatra azután. Amen. Ahogy a költő mondta: milliók halnak meg bűnben és szégyenben, hallják az utolsó hívást, siess testvér, siess, hogy segíts rajtuk. És mondt: Mester, itt vagyok. Miközben Afrikára, Indiára, az egész világra gondolok, a pogányok millióira, akik kegyelemért kiáltanak, ki fog elmenni oda? Ne küldjetek neki egy traktátust, hanem Jézus Krisztust kell elvinni hozzájuk. Valaki az ő jelenlétében van, mint Mózes, aki hozzá tudta segíteni őket a szabaduláshoz, nem egy gyülekezethez való csatlakozás, hanem a lélek felszabadulásához. Valaki egy istenfélő ember. Nos, Ézsaiás megvallotta a bűnét, és meg lett tisztítva. Miután Jákob Istennel birkózott az egész éjjel, és megvallotta a bűnét, hiszen emlékeztek rá, Pnielnek lett megnevezve az a hely, és ez a szó héber nyelven azt jelenti, hogy a mindenható Isten arca. Jákob, ő egy csaló, egy megtévesztő volt, de hiszen tudjátok, mit jelent a neve, átverő, megtévesztő, és egész életében elmenekült, mindig futott Isten elől, de aztán Isten jelenlétébe is oda került, és az ő jelenlétében megragadta az Urat, és soha többé nem akart elengedni őt. Isten jelenlétében megkapaszkodott, és vele maradt, amíg az nap fel nem kelt. És az Úr azt mondja, ereszel most. És helyben kitartott, és azt mondja, nem engedlek el téged, amíg meg nem áldasz engem. És megigazultan folytatta attól kezdve az útját. Milyen nagyszerű volt a dolog. Nos, áthatolt, áttört. Isten jeleit látta, álmai voltak, de most már Isten színe előtt, Isten jelenlétébe került, az ő színe előtt volt. Gondolgazzatok el ezen, barátaim, miközben sietünk tovább, Isten jelenlétében az ember átalakult. Jákob átalakult, átformálódott. Most már képes volt Istennel járni, most már más volt a helyzete, a csata véget ért, és ő egy oltárt épített ott. Nézzétek! Én mondom nektek, amikor Isten jelenlétébe kerültök, akkor egy oltárt akartok építeni. Szükségetek van egy olyan helyre, ahol imádkozhattok. Ő meg lett tisztítva, és Jákob átformálódott. Azelőtt egy csaló, egy megtévesztő volt, most ez a Jákob egy Izrael, Isten fejedelme lett. Ez az, ami vele történt. Ő egy csaló volt, ugyan átverő, egy igazságtalan, egy szentségtelen, egy csaló és egy megtévesztő. Megszerezte ugyan az elsőszülöttségi jogot, de helytelen módon tette meg. Mindenkit becsapott, aki csak az útjába került. Becsapta az apósát, becsapta az apját, az anyját. Mindenkit becsapott, akit becsaphatott. Bárhova ment. Mindenhol csalt, de mindig Isten elől menekült. De amikor Isten szín elé az ő jelenlétében került, hogy felismerte, hogy bűnös. És mit tett akkor? Mit tett? Meglátta és felismerte az őt megillető lehetőséget, mert találkozott ő vele, nem tudta, hogy vajon lesz-e még valaha, de ott maradt addig, ami a bűne el nem vétetett. Isten magához vette őt az ő közvetlen jelenlétébe. Istennek megvan a módja, hogy az embereket az ő jelenlétébe vezesse. Vannak, akik eltávolodnak tőle, mások pedig hozzámennek. Némelyek azt mondják, hogy ebből semmi sem igaz, és elsétálnak. De nem az, aki megvallja a bűnét, annak megbocsátja azokat. Aki eltakarja őket, annak nem bocsátja meg. Jákob a következő napon elment, hogy találkozzon Ézsóval. Már nem volt szüksége több segítségre. Most már nem volt szüksége hadseregre sem, nem ő felépítette az oltárt, és bízott most már Istenben. Most már nem fél többet Ézsótól. A Zsoltárok 16:8-ban Dávid azt mondja, az Urat mindig szemem előtt tartom. Zsoltár 16:8, az Úr mindig a szemem előtt van. Látjátok, nem volt többi zavarodottsága, biztos akart lenni abban, hogy Isten jelenléte vele van. Dávid azt mondja, az Úr mindig a szemem előtt van. Igenis, én Dávid, nekem az Úr mindig a szemeim előtt van. Mindig biztos volt abban, mindig Isten jelenlétében tudatos volt a felül. Vajon nem lett egy tanulság mindannyiunk számára, hogy az Urat magunk elé helyezzük, hogy biztosak lehessünk az ő jelenlétében. Tegyétek őt az első helyre, elsőnek magatok elé, és akkor nem fogtok vétkezni, amikor rájöttök és felismeritek, hogy állandóan Isten jelenlétében álltok. Ha tisztában vagytok azzal, hogy Isten körülöttetek van, akkor vigyázni fogtok arra, hogy mit mondtok. Ha az ember azt hiszi, hogy Isten nincs ott, akkor a nők után fog kéjjelegni. Lopni fog, csalni fog, hazudni fog, bármit meg fog tenni, ha azt gondolja, hogy Isten nem látja őt. De hozzátok csak őt Isten jelenlétébe, és ott majd minden eddigi abba maradt. Dávid azt mondja, magam elé állítottam az Urat minden időben. Ez egy nagyon jó dolog. Nem csoda, hogy Isten azt mondja, hogy az ő az én szívem szerint való ember. Az emberek bármit megtesznek, ha azt hiszik, hogy Isten nem látja őket. De amikor felismerik, hogy Isten közel van hozzájuk, akkor felismerek a bűnösök. Sőt, még a bűnösöknek is bocsánatot kell kérniük az ő megszentelt életében. Jelenlétében nem fognak mocskos vicceket mesélni, nem, abba fogják hagyni. Mert tudatában lesznek annak, hogy Isten jelenlétében kerültek, mert Isten az ő népek között, az ő népében lakik. Látjátok Dávidot? Ő azt mondta akkor, örvendezzen a szívem, újongjon a szívem, és reménységben nyugodjék meg a testem. Miért? Örvendezni fog a szívem, mert Istent mindig előttem elémbe állítottam, és testem reménységben nyugszik. Ha meghalok, feltámadok, mert nem hagyja lelkemet a holtak birodalmába, és nem engedi meg, hogy az ő kegyesebb pusztulást lásson. És amint látjátok, ő szüntelenül Isten jelenlétében volt. Keressétek először Isten országát, nézzétek gyülekezet, én szeretlek titeket, azt szeretném, ha meghallgatnátok engem. Még egy dolgot el kell mondanom nektek, állítsátok az Urat szüntelenül a szemetek elé, ne tegyetek semmi ott, amit nem tennétek meg az ő jelenlétében is, ő vigyáz rátok. Az Úr körülveszi, körül övezi azokat, akik félik őt. Ő közel van hozzátok. Neki tudomása van mindenről, amit tesztek, és azt meg kell értenetek. Ha elkezdtek hazudni, hagyjátok abba, az Úr hallgat benneteket. Ha megpróbáltatok megtéveszteni valakit, hagyjátok abba, az Úr lát titeket. Ha megpróbáltok feleslegesen használni az ő nevét, ne tegyétek. Ha megpróbáltok dohányozni, ne tegyétek, ő vigyáz rátok. Figyeljetek! Énekeltünk egy éneket az út mentén, van egy szem, amelyik vigyáz rád, most pedig tegyétek azt, amit Dávid is tett, hadd legyen az Úr szüntelenül a szemeitek elé állítva. Akkor örülhettek, és a testetek reménységben fog megnyugodni. Igenis, ő tudta, hogy fel fog támadni, mert Isten ígéretben adta. Már most, amikor belépünk az ő jelenlétében, átalakulunk, átformálódtunk. Nem vagyunk többé ugyanazok, minden korosztályon keresztül, minden ember az élet minden területén. Nézzétek meg Ábrahámot hát! Ti azt gondoljátok, hogy csak a prédikátorok élnek egy átalakult életet? Nem, minden hívő. Ugyanúgy, Ábrahám egy földműves volt, de amikor meghallotta Isten szavát és látta a látomást, attól a pillanattól kezdve egy átalakult emberré lett. Ő elkülönült a rokonaitól, az ismerőseitől, és elindult, ahogy az Úr megparancsolta neki. Aztól fogva sátrakban lakott, mert azt vallotta, hogy azt a várost keresi, amelynek építője Isten. Ő tisztában volt azzal, hogy Isten létezik, és hogy annak az Istennek szolgál, aki ezt a várost megépítette, és ezt a várost kereste is. Egy átformálódott, átalakult ember volt, jól lehelt nem volt más, mint egy földműves, és látta a jövőképet, Isten jelenlétében volt, és átalakult. Mózes pásztor volt, de aztán egy átalakult emberré vált, amikor Isten jelenlétébe került. Azelőtt csak egy gyáva volt, aki a fára elől menekült, de azután egy bottal a kezében kivezette Izrael egész népét. Miért? Mert Isten jelenlétében egy megváltozott emberré vált, Péter, egy halász. Semmit sem tudott azelőtt Istenről, csak amit mondtak neki, elbeszéltek neki. Mindössze annyit tudott, hogyan kell halat fogni. De amikor aztán Isten jelenlétébe került, látta, hogy az, aki azt mondta neki, vesd ki a hálódat jobbra, ő pedig így válaszolt, a te szavadra megteszem, megtesszük. És te mondtad, a te szavadra helyben megtesszük, és leeresztették a hálókat, és akkor elkezdték összehúzni. Mire ő azt mondja, Uram, távozz tőlem, én egy bűnös ember vagyok. Ő már nem volt ugyanaz azután. Nem, látjátok, akkor át lett adva neki a mennyek országának a kulcsa. Pál, egy szigorú, megrögzött farizeus, aki az akkori vallásban képzett és tanult, a tudósok egyik legnagyobb főnöke volt. De aztán, amikor meglátta a tűzoszlopot az Isten előtt, akit tudatlanságában üldözött, a farizeus létére nem hitte el, hogy Isten képes kinyilatkoztatni magát emberként. De azután, amikor meglátta a tűzoszlopot és meghallotta, hogy én vagyok Jézus, tudta azonnal, hogy mi a helyzet. És a válasz az volt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl, látjátok, és akkor később fel tudta tenni a kérdést, hogyan lettetek megkeresztelve? Isten jelenlétében volt attól a naptól kezdve, Isten jelenlétében átformálódott. Az Úr átalakít. Finé, egy ügyvéd, ott Filadelfiában. De amikor Isten jelenlétébe került, mindent feladott, és a nemzet leghatalmasabb prédikátora lett. Lehet, hogy valaki azt mondja most, hogy én egy prédikátor vagyok, és így eljöttek Finihez is, és azt mondták neki, hogy te ugyan egy hatalmas prédikátor vagy, de szüksége van a Szent Szellem keresztségére. Ez egy ima összejövetel volt, amelyen különösen nők vettek részt, és megint azt mondták neki, neked szükséged van a Szent Szellem keresztségére. Erre azt mondja, imádkozzatok érte. És akkor eljött az idő, hogy ezt ő is imába előtárta Istennek, és azt mondta, ó, Uram, én Istenem, mit kell tennem? És akkor Isten jelenlétébe került, és rájött, hogy volt valami célja, és a könnyé kicsordultak. És azt mondja magában, talán igazuk van ezeknek az asszonyoknak, akik azt mondják nekem, hogy imádkozzak a szellem keresztségéért. És arra gondoltam, hogy most már láttak itt így imádkozni, és mégsem lenne szégyenkeznem, ha főnökömnek beszélnék, miért szégyelnék én Istennel beszélni. És akkor bement az irodájába is azt mondta, Uram, könyörülj rajtam, olyan gyáva vagyok, szégyeltem imádkozni, és hogy így lássanak mások engem. De amikor Isten jelenlétébe került, átalakult, átformálódott. Ugyanazokat a prédikációkat tartotta, de most már lelke közönlöttek Jézushoz. Isten jelenlétében volt. Moody, egy idős cipész, alig ismerte az ABC-t. A nyelvtanon nagyon gyenge volt. De valaki még szembesítette is őt ezzel, mire ő azt válaszolta, de én lelkeket nyerek ezáltal. És akkor eljött hozzá az újság, és akkor megírták, hogy képes ez az, hogyan is képes ez az ember ilyen tömegeket vonzani. Kopasz, a szakálla lóg lefele, és a hasa is lóg előtte, szörnyűen néz ki. És az újság zaklatta, súlyosan kritizálta, és azt írták, nem értjük, hogyan mehet oda valaki az összejöveteleire. Mit látnak ebben a Dwight Moody-ban? Rosszul néz ki, a hangja rikácsoló, és a szakálla is lefele lóg. És olyan kopasz a fejem, mint egy tök. És hogy megy oda bárki is, hogy egyáltalán meglássa, és Moody menedzserre jön, és felolvassa neki, mert Moody maga még el se tudta olvasni, és azt mondja, ó, dehogy, Moody megmondta a vállat, azt mondja, ez világos, de hiszen nem azért jönnek, hogy engem lássanak, hanem azért, hogy Krisztust lássák. Igen, ő Isten jelenlétében állt. És már nem a cipőket készítette tovább, hanem most már megpatkolta az embereket, hogy elmenjenek és hirdessék a béke evangéliumát. Miért? Mert Isten jelenlétébe került. Látjátok? Mint akkor az asszony, amikor Isten jelenlétébe került, abban a pillanatban megtörtént, rájött, hogy Isten jelenlétében van, minden bűne megbocsájtatott, és olyan fehér lett, mint a lílium. Mennyit közülük felsorolhatnék még, de az idő nem engedi meg. Talán most magamról kellene mondanom valamit. Ki lehetett volna alacsonyabb rendű nálamnál? Hol voltam én? Egy olyan családból származom, olyan emberek közül, akik itt. És. Most felsorolja az összes rosszaságait, de ezt mindannyian ismerjük, ugye önmagunkról. Sőt, még amikor a városba mentem és beszélni akartam valakivel, senki nem akart velem kapcsolatba kerülni. És azt gondoltam, miért van ez így? De egy napon Isten jelenlétébe kerültem. Ő átalakított engem, egy másik fiúvá tett engem. Az ő kegyelme, az ő jelenlétébe hozott, soha többé nem akartam elhagyni. Most már több mint 30 éve vagyok benne, soha többé nem akarom elhagyni. Megvan az a bizonyosságom, hogy mindig is az ő jelenlétében leszek, attól még a halál sem fog elválasztani, örökre vele leszek. Amikor először megláttam az ő jelenlétét, sírtam, és kiáltottam, mint Ézsaiás, és akkor megérintett engem az ő kegyelméből, és átalakultam. a gazember átalakult, átformálódott, és azóta az ő gyermeke vagyok. Egész életemet az ő szolgálatába kívánom állítani, ez az a vágyam. Bár csak 10 000 életem lenne, mindet neki adnák. Ez az élet már majdnem elhasználódott, már több mint 53 év, és már jó 32-t az evangéliumnak szenteltem. Bár csak lenne még 1000 esztendőm, mert ha egyszer az ő jelenlétébe kerültetek, akkor rájöttök, felismeritek valakit, s aki senki nem akart szeretni, most a mindenható Isten szereti. Senki sem törődött én velem, most törődik Isten vele. Átkaroltam kezeimmel a keresztjét, és egyé váltunk. Azóta is szeretem őt, és ő betölt engem, és ő minden, amire szükségem van. Ó, de örülök ma este, hogy az övei közzé tartozom. És ha a kísértő megpróbálna mindent bevetni, nem, az ő kegyelmében élni fogok. Az én Istenemnek élek. Örül a szívem. És mindenkinek őt akarom ajánlani. Nektek, akik tele vagytok gondokkal, szükségeteitek vannak, akik még nem tartoztok hozzá, valljátok meg neki bűneiteket, mondjátok el neki, mit tettek rosszul, és jártak hozzá. És meg fogjátok látni, hogy a Szent Szellem munkálkodni fog rajtatok, és fel fogtok kiáltani, Uram, itt vagyok, fogadj el engem. És akkor elmondhatjátok, küldj el engem, felkészültem, és akkor énekelni fogjuk. Fogtok magasztalni, akarom őt magasztalni. A bárányt, aki a bűnösökért megöletett, és hálaadással járulni ő elébe, mert az ő vére megmosott minden szennyeződéstől, élve az ő jelenlétében. Ma úgy jöttem ide a szószékre, olyan rosszul éreztem azelőtt magam, és személyes barátaimmal kerültem kapcsolatba, és ha még sokáig ott maradtam volna, megöltek volna, de persze a jóságok által. Ott voltak a legjobb szakácsok, akiket életemben valaha is láttam, és majdnem túl terhelt lettem. Az egyik azt mondta, Brennan testvér, nem akarsz még itt lenni, a másik pedig nem akarsz még itt lenni, nem akarsz-e nálunk még? Igen, ezt mi készítettük. Annyira tele voltam, hogy alig bírtam mozogni, hamarosan cipelniük kellett volna, és ezért nem éreztem már jól magam. De amikor az ő jelenlétébe kerülök, akkor minden más, akkor minden megtörtént. Mindennek vége, igenis. Ó, az ő jelenlétében élni. Én dicsérni fogom őt. Én magasztalni fogom őt. Magasztalni a bárányt, aki megöletett a bűnösökért. Adjatok neki tiszteletet, ti emberek mindnyájan, mert az ő vére lemosott minden foltot, minden szennyet. Hadd hajtsuk meg most fejeinket. Ó, ő olyan sokat tett én érettem. Megbocsájtotta minden vétségeimet. A te véred lemosta minden bűnömet. Magasztalni akarom őt. Magasztalni akarom őt. Magasztalni a bárányt, aki a bűnösökért megöletett. Magasztaljátok őt, ti emberek, mert az ő vére lemosott minden szennyt, minden foltot. Én magasztalni akarom őt. Most, amikor itt vagytok ma este, és tudom, hogy az ő jelenléte itt van, ott álltam, és volt itt egy lány az Isten gyülekezetéből, és a Szent Szellem munkálkodott rajtam keresztül, és a szülők az Isten gyülekezetéből eljöttek, és az ottani felügyelő, ő tudta és tudja, a leánynak leukémiája van, és az orvos azt mondta, hogy nem élhet tovább. Már fel volt dagadva, és minden kék volt már az összes védőoltásoktól, és így tovább. És a szülők éppen olvastak egy könyvet, és úgy Úgy érezték, vezetve vannak arra, hogy eljöjjenek, és a Szent Szellem előhozta a gyermek múltját, hogy voltak éppen mi történt vele. És elmondtam, hogy a kislány szeretett volna zongorát tanulni, és hogy az anya megerősített mindent, ami elhangzott, most itt vannak, hallgatják, a szülők az autóban vannak, és hirtelen láttam egy árnyékot a gyermek felett, és azt mondtam, hogy Sátán, te le lettél győzve. És azt mondtam, hogy Istennél nincs személyválogatás. Isten szolgálként megparancsolom a Sátánnak, hogy hagyja el ezt a gyermeket, és egy fény szállt le, és mindennek vége lett. Ó, Isten méltó a dicséretre, ő mindent tud, ismeri a szíveteket, tudja, hogy mit gondoltok, ő tudja. Ha még mindig ott van a bűn, és nem tudtok Isten jelenlétébe kerülni, akkor nem akarjátok letenni és hozzájönni, emeljétek fel a kezeteket, és mondjátok, Branham testvér, imádkozz értem, azon a napon büntetetlenül akarok az ő jelenlétében lenni. Isten látja az ő jelenlétében. Én megmondom nektek, hogy mit kell tennetek. Hallgassatok ide, tegyétek, ahogy Dávid tette. Állítsátok őt a szemetek elé. Állítsátok az Urat közzétek és a bűn közzé, és bármi is legyen, bűn, hazugság, lopás, gonosz gondolkodás, vagy izgatottság, vagy bármi is legyen az, kívágy, vagy bármi más, bármi legyen is az, állítsátok az Urat egyszerűen magatok elé. És akkor örülni fog a szívetek, és a testetek reménységben lesz. Mert megkaptátok az ígéretet, hogy amikor eljön, fel fog ébreszteni, elő fogtok jönni, amikor eljön. Hadd imádkozzunk most. Mennyei atyánk, egy fáradt szolga által tartott, szaggatott prédikáció volt ez, mégis gondolataimban az Isten jelenlétében való kitartás témájára gondolok, és ma este tekintetbe vettük, hogy milyen befolyással volt ez a szent emberekre, akik a te jelenlétedbe kerültek, azokra, akik megszentelődtek, nagy, hatalmas erői próféták, akiket Isten meghatározott és elrendelt arra, hogy hirdessék az ígét, és mégis, amikor az ő jelenlétében kerültek, úgy összeestek, mint a halottak. Mit fogunk mi tenni azon a napon, Uram? Elgondolkoztunk rajta. 40-50 kéz emelkedett fel, akik felismerték, mint hogy beszéltél hozzájuk, és most lehetőségük van arra, mit fognak tenni, akkor, amikor találkozniuk kell veled, az én kezeim is fel vannak emelve, mit fogok én tenni? Nos, atyám, sok mindennel úgy vagyok, hogy helytelenül cselekedtem, ma reggel már bevallottam a bűneimet, Uram. Bevallottam őket neked ott fent a hegyen, amikor fújt és havazott, ott bevallottam neked, és kértelek téged, hogy bocsáss meg nekem minden ostobaságaim. És a testvérek, akik a te profétátnak vallanak és elismernek engem, és nekik is el kellett mondanom, hogy valami ostobaságot tettem, de te olyan jó vagy lelkemhez. Én nem rejtettem el az én bűneimet, őszinte akarok lenni, te előtted és a nép előtt is megvallottam őket. Uram, fonák vagyok, tévedtem és tévedek, bocsánatot kérek. És nem úgy szolgáltalak téged, ahogyan kellett volna szolgálnom. Ó, Uram, megvallom előtted bűneimet, és szeretnék megtisztulni Jézus vére által. Más kezek is felemelkednek, talán olyanok is vannak, akik még soha nem kértek bocsánatot. Amennyiben megvalljuk bűneinket, Isten eltörli azokat, és a feledés tengerébe veti. Nem emlékszik rájuk többé. Atyám, én megvallottam az enyémet, hogy nem viselkedtem megfelelően az emberek előtt. Nem úgy viselkedtem, mint Istennek egy szolgája, és azt hittem, hogy az ember, akivel dolgom volt, haragudni fog rám, és nem akartam megbántani, de téged bántottalak meg. Uram, kérlek, bocsáss meg nekem, és most kérem, ha bocsánatot kérek, megkapom, és a te feledékeny, és te a feledékenység tengerébe teszed, és nem emlékszel rá többé. Hálás vagyok, Uram. És arra kérlek, hogy mindazok, akik a bűn terhel, és a bűn, ami körülveszi őket, és előttük van, tegyék azt félre, és állítsák maguk elé az Urat, mert mi vagyunk azok, akik most felkiáltunk, jaj, nekem elpusztulok, mert láttam az Isten dicsőségét, bárki legyen az az ember, fiú, férfi, vagy bárki, lány, bármi is legyél, mindannyian tisztátalanok vagyunk. Azt kérjük, hogy Jézus Krisztus vére, ez az áldozat, amely által megtisztultunk minden bűntől. Uram, hadd távozzunk úgy innen egy örvendező szívvel, egy reménységben megnyugvó szívvel, hogy tisztában legyünk azzal, amikor Jézus eljön, vele leszünk, és találkozni fogunk vele az elragadtatáskor, és amikor eljön, és akkor amikor eljön a countdown, és látjuk a 7 gyülekezeti korszakot. Ó, legyen, hogy ma ne záruljunk be az ajtót, hadd jöjjenek mindjárt bűnösökként, és vallják meg, hadd nyerjenek mindjárt bűnbocsánatot. Jöjjenek be, akik be akarnak, akik nem akarnak bejönni, azoknak el kell szenvedniük az ítéletet. Isten be fogja zárni az ajtót. Legyen, hogy ma ne záruljon be az ajtót. Hadd jöjjenek mindjárt, és hadd nyerjünk mindjárt bűnbocsánatot a Jézus Krisztus nevében. Most pedig, Atyám, imádkozom a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik egy rászoruló állapotban vannak. Ajándékozzon meg a te kegyelmed mindennel. Hadd lépjenek, találjanak menedéket most Krisztusba, és az ő jelenlétébe kerülj, és állítsák maguk elé Krisztust és az ő ígéretét. Ő megsebesítetett az én vétkeimért, az én bűneimért, de az ő sebei által meggyógyultam. Az Úr előttem van, akár betegségről van szó, bármi legyen is az, nem fogok többé meginogni. Bátran megyek és vallom, hogy meggyógyultam, az ő sebei által meggyógyultam. Teljesítsd ezt, Uram, mindannyiunknak egyen-egyenként. És tudjuk, ha ajkunkkal valljuk, és szívünkkel hisszük, akkor megvan a vágyunk. És ez áll írva, ha azt mondjátok és hiszitek, amit kimondtok, akkor legyen meg. Ma hisszük, hogy te megtisztítasz minket minden bűntől, és meggyógyítsz minden betegségtől, és adj nekünk kegyelmet, Uram, hogy szolgáljunk neked. Légy ezekkel az emberekkel. Sokan ma este még messzire utaznak a sötétségben, sok mérföldeken át. Óvd meg őket! Ne történjen velük semmi. Azért jönnek az ország részeiből, hogy itt hallják a visszaszámlálást, hogy hallják, milyen közel vagyunk a véghez. Kérlek téged, légy velük, Uram, legyen Isten mindig előttük, mielőtt bármi is történne, az utazás előtt, mielőtt egyáltalán megmozdulnának, mielőtt felkelnek, mielőtt lefekszenek. Legyen az Úr mindig előttük, bármi is legyen, mivel ő az én jobb kezemnél van, és nem fogok meginogni. Hadd örvendezzen a szívünk afelől, hogy megkapták azt, amiért imádkoztak, mert Isten megígérte, és a testük reménységben fog megnyugni. Kérjük mindent a